Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Észak-Komáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Ismét jelentkezünk Felvidékről, az életünk forrása, Krisztus szemlélés az Oltári Szentségben című műsorunkkal. A mikrofonnál ismét a két műsorvezető,
Mózes Endre
és Kucsera Mária Valéria. De nem ülünk itt csak ketten ugye a stúdióban, hanem van ismét egy vendégünk. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük dr. Farkas Veronika művészet történészt, aki eljött, hogy megossza velünk gondolatait, élményeit. Gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk a stúdióban, elmondhatjuk, hogy földi zarándoklatunk útján Isten szeretete kíséri az életünket, és az élet kenyerével táplál bennünket az Úr, az eukarisztikus Krisztussal, és ezen a zarándok úton, szembe jövő feladatokon segít bennünket, nehézségeinken átvezet bennünket. Veronika, hol kezdődött el a te zarándok utad? Milyen volt a családi háttér vallás szempontjából nálatok?
Igen, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Hát én egy kevet vallású családból származom, az édesapám református kurátori családból származik, az édesanyám az hívő katolikus volt. És hát abban az időben, amikor én születtem, akkor az volt a, meg amikor a szüleim házasságot kötöttek, akkor meg kellett fogadni, illetve írásba adták a szülők, hogyha leánygyermek születik, az katolikus lesz, és a fiú az református. Így is lett. Az öcsém református, én meg katolikus vagyok. Az anyukám templomba járó ember volt, és hívő ember volt. És nagyon szép lelke volt, és ezt úgy átadta a családban is, és fantasztikus ereje volt, hogy összetartson bennünket, mert nem volt az olyan egyszerű abban az időben, a második világháború után kétszer kisemmiztek bennünket, ellopták az összes holminkat, meg mi egyéb, és mi ugyan menekültünk egy ilyen kocsival a Losonc környéki erdőkben, mert hát Losoncon születtem, és mikor hazatértünk, akkor gyakorlatilag a házból semmi sem maradt, se ágynemű, se ruhanemű, se semmi, és ráadásul üzletünk volt, úgyhogy ott a benne lévő áru sem. De a szüleimnek volt annyi lélekű jelenléte, hogy ezen nem hosszú ideig szomorkodtak, hanem hozzákezdtek az élet új építéséhez. És amikor már én alapiskolás voltam, akkor járattak hittanra, és első áldozó is voltam, ugyanúgy, mint általában minden gyerek. De ez nekem nem volt igazából elég. Valahogy ez olyan úgy szoktuk ezt mondani, ugye, hogy olyan vasárnapi kereszténység egy kicsit. Mélyebben szerettem volna belelátni. És akkor, amikor aztán egyetemre kerültem, meg ide kerültem Komáromba az egyetem után, akkor kerestem azokat a közösségeket, ahol sokkal többet tudhattam meg a hitről, a kitartásról, az önismeretről, a hivatás tiszteletről, meg arról, hogy mi az én feladatom, mert nem igazán tudtam.
Ezek még a szocializmus évei voltak?
Hát hogyne, persze, igen. Persze, nagyon az. És hát tulajdonképpen a Máriás nővéreket is nézegettem magamnak, aztán a Ferences nővéreket, ide-oda, amoda, mindenfelé elmentem, de aztán később rájöttünk arra, hogy a Nyolc Boldogság közösségnek Péliföld Szentkereszten van egy háza. És Akkor elmentünk oda egy ilyen hétvégére, és akkor jöttem én arra rá, hogy ez egy óriási, óriási lehetőség, és helyre kerültek bennem a dolgok. Lépten nyomon arra jöttem rá, hogy, az, a modell az őskereszténység. Uh-huh. És abban az, őskeresztényi modellben tulajdonképpen benne van mindenki. A család, a szerzetes, a pap, az egyedülálló, megosztódnak a dolgok. A szeretet is. Szóval én ott a Nyolc Boldogság közösségben olyan nagyszerű élményeket éltem meg az egyházon belül, hogy ez végig kísérte az életemet. Jó pár évtizeden keresztül jártunk ezekre az alkalmakra, nem csak Péliföldre, hanem Botfára és
Homokomáron. Lelki napokra.
Igen, lelki napokra. És hát nem volt, nem tagadhatom azt is, hogy, a pénteki, a sabatok óriási erővel bírnak. Szóval az kifejezetten arra épült, hogy a család, a családot megélje mindenki. És azt meg is lehetett élni. Szóval az imádságokon keresztül, az elmélyedéseken keresztül én magam is egészen megdöbbentem, hogy mennyi remek dolgot érzékeltem, és kitűnő emberekkel találkoztam, akik ugyanolyan csetlő-bötló kis emberkék voltak, mint mi magunk is, mert azért nem egyedül jártunk oda, hanem hát egy társaság járt Komáromból a Nyolc Boldogság közösséghez, és ott nem csak ezeket a sabatokat, meg a liturgiákat ünnepeltük. Mivel, hogy én művészettörténész vagyok, az én számomra rendkívül nagy dolog volt az, hogy amikor láttam, hogy mennyire odafigyelnek arra, hogy kivitelben gyönyörű legyen.
Szépséggel való evangelizáció.
Igen. Tehát az oltárak mindig az alkalomnak megfelelően, az ünnepek, a sabatok, a feltámadási liturgiák. Szóval ott éltem meg olyan feltámadási húsvétokat, hogy hát beleborsozik a hátam még most is. Na de hát ezek az ottlétek azért mindig össze voltak kötve rengeteg tanulással. Én aztán barát lettem, mert köteleződtem a közösség felé, és ott követtek, odafigyeltek ránk a szerzetesek, hogy hasonlóképpen, mint a fiatal bejelentkezett növendékekkel, tehát én azokat is képezték, az újoncokat, és ott tanítottak meg az oltári szentség előtti elcsendesedésre.
Köszönjük szépen, most tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a zene után folytatjuk.
Igen, mondtad, hogy művészettörténész vagy, és hát rólad azt azért lehet tudni, hogy most már hány éve a Limes galériának a vezetője vagy, vagyis egy olyan galériát vezet, olyan kiállításokat szervezel, amelyek maguk is fölérnek egy-egy evangelizációval, ez teljesen tudatos, gondolom.
Igen, köszönöm szépen, hogy ezt így mondod, de ez így igaz. De amikor a Dunamenti Múzeumnak a munkatársa voltam, akkor is nagyon fontos volt nekem a munka, és az, amit csinálok. Tehát az, hogy prezentálni a művészetet, azt csak is alázattal lehet. És hát én mindig is beletettem apait, anyait összeesésig, és de viszont aztán, amikor az egyik nagy gyűjteményes kiállítást a Dunamenti Múzeumban létrehoztam, akkor úgy az egész kész galériában, a nagy teremben úgy kérdeztem magamtól, meg egyáltalán a léttől, hogy ez az élet, ez az én teljességem? És arra kellett rájönnem, hogy nem. Hanem elkezdtem aztán keresni. És itt azért párhuzamosan mennek a dolgok, tehát a 8B, meg az én művészettörténész utam, hogy végigjártam egy csomó galériát, mi egyebet Párizsban, Münchenben, Rotterdamban, Kölnben, és éppen Münchenben voltam akkor, és mondom, hogy jött egy ilyen belső indítatás, hogy hova lohalok? Rohangálok jobbra-balra Európában, és mind az, amit látok, azt én már tudom. Szóval megtapasztaltam, megtanultam. Az mondjuk más lapra tartozik, hogy élőben látni azokat a műveket, azért az óriási élmény, az mindig az, viszont ami az én hitéletemet illeti, ott jött, Münchenben kaptam azt az indítatást, hogy menj szépen haza, ülj le a szobádba, és kezd el olvasni a Szentírást. És elmélkedve, úgy, ahogy azt aztán már későbbiekben ezeken a lelki gyakorlatokon gyakorlatban csináltuk is, és hát, és akkor döbbentem arra rá, hogy igen, hogy mind az, amit én keresek, az ott van a Szentírásban leírva. Szóval óriási szerencse, hogy én megkaptam ezt az ajándékot, hogy az út elvezetett odáig. És utána kezdtem megnyugodni, már nem rohangáltam, hanem már tudatosan csináltam azt, amit. És visszatérve az Endre kérdéséhez, hát ez így van, nagyon jól látod, mert minden egyes kiállítás tulajdonképpen egy evangelizáció. Egyrészt nem engedek be a galériába, ami tulajdonképpen egy templom, azt nem lehet megszentségteleníteni. Tehát olyan dolgokat, ami az meggyőződésem, a hitem ellen szól, olyan műveket kiállítani nem engedek. Szóval ez így van a mostanáig, és az a nagyon nagyszerű, hogy tulajdonképpen a falakon ott vannak a 18. század elejéből, tehát az 1750-es években festett falképek. És azok a falképek egyszerűen körülölelik azokat a műveket, amiket a mostani emberek csinálnak. És így együtt a kettő valamilyen nagyszerű, csodálatos dolgot ad a közönségnek, a művésznek, aki ott kiállít, és azoknak, akik eljönnek megnézni ezt. És ráadásul még olyan zenei kíséreteket kérünk fel mindig, ami illik az adott művekhez.
Vannak kedvenc témáid, amit úgy szeretted, hogy bejöjjenek a galériába?
Hát tulajdonképpen van egy dramaturgiája az egész működésnek, és az pedig az, hogy azokat a művészeket kell kiállítani, meg köztelességem nekem is, akik jubilánsok, aki mögött már van egy csomó tett, munkásság, a mai korban meg még inkább, mert a művészeteknek legkevésbé van támogatottsága. Úgyhogy nagyon mellette kell állnom, ez az egyik, a fiatalok mellett, a pályakezdők előtt, a különböző műfajokat szeretném bemutatni, és ennek a galériának az is a feladata, hogy a város, az egyetem hallgatói számára is, meg a középiskolák számára is egy művészi élményt tudjon nyújtani, ami ott látható. Szóval egy ilyen nevelő, oktató célzattal is történnek a dolgok a Limes Galériában.
Uh-huh. Igen, ez a továbbadás, az átadás nem csak a kiállítás szervezéssel van jelen az életedben, hanem te mindig is oktattál, ugye? Vagy mindig voltak tanítványaid. Ezek a kiállítások, meg ezek nagyon sok ember vonzott abban, nagyon sok embernek mélyítették el a látását. Nem titok, és ezúton is gratulálni szeretnék neked, hogy megkaptad a Magyar Kultúra Lovagja címet ezért a munkásságodért.
És köszönöm szépen!
A hír alatt, ami a világhálón megjelent, ott vannak bizony a kommentárik, és nem egy van olyan, amit hálás diákok írtak.
Igen.
Nagyon örültem nekem, amikor láttam, mert közös diákok is vannak közöttük.
Így van, pontosan így van. És azt is rendkívül boldog vagyok, hogy volt, amikor akkor a Magyar Gimnáziumban tanítottam a művészettörténetet, és meg hittant is, de a lényeg az, hogy a művészettörténészeknek, illetve a művészettörténet szaknak volt egy ilyen speciális kollégiuma, és 4 ifjú diák járt oda, és mindegyik megmaradt a szakmánál. Uh-huh. Az egyik sajnos meghalt, a másik viszont újságíró lett, és kitűnő. És annyira boldog vagyok, mert az a fiatal nő nagyon fiatalon férhez ment, gyermeket szült, nem fejezte be az iskolát, mindenféle, de gyönyörűen beszélt. Választékosan beszélt. És a Szalai Erika egyike azoknak, akik most a Felvidék Mának az egyik oszlopos újságírói. De ott van például a Borka Mária, aki hasonlóképpen és az egyik múzeumnak a munkatársa. De a Bartal Mária, aki viszont az egyetemen munkálkodik. Szóval ezek az emberek, hát ott van a többi diák is, akikkel időnként szoktam találkozni, de ezek az én büszkeségeim. Nagyon örülök neki, hogy segítettem a pályájukat, és ott vannak, ahol kell lenni.
Igen. Szóval, és a helyi múzeumban is van
diákot, tényleg.
Egyre jobb kiállításokat.
Pardon, igen, el ne felejtsük, így van Szabó Csekély Tímea. Így van, ő is ehhez a gárdához tartozik. Így van, köszönöm szépen. Igen, és ő folytatja a művészettörténeti tevékenységet a múzeumban.
Veronika, milyen emlékeid vannak a hitoktatásról? Mert tudjuk, hogy hitoktattál azért jó pár éven keresztül.
Igen, hát ott kezdtem, szóval ez egy érdekes dolog volt, hogy amikor felépültem a műtétek után, akkor egyszerűen nagyon kihívást éreztem magamban arra, hogy próbáljam már meg. És hát a gimiben a hittanórák ott egy ilyen kis segédépületben zajlottak, és ezek a szétfutott mindenféle osztályból, ötféle osztályból jöttek össze a gyerekek, és hát meg voltam döbbenve, hogy ebből én mit tudok kihozni. És amíg lecsendesedtek, amíg, szóval a hitoktatóknak ezt meg kell tanítani. Azt, hogy mindenkinek biztosan más a módszere, nekem az volt, én így tudtam, hogy állandóan imádkoztam. Akármilyen kis feladatot adtam nekik, rögtön elkezdtem imádkozni, és égett a mécses, és az evangéliummal kezdtük mindig azon a napon, és vagy megmaradt bennük valami, és általában igen, És aztán az volt a nagyon-nagyon nagyszerű dolog, amikor ezek a szétfutott meg ezerfelé rohangászó gyerekek a hittanóra után normálisan mentek ki az osztályból. Szóval ez volt a csúcsa a dolognak. És nem beszélve arról, hogy aztán templomban láttam őket. Az oltárnál láttam őket, tehát minisztránsként a lehető legrosszabb kölykök, akiket nem lehetett megfogni és megnyugtatni és egyebek. Igen, és azóta is találkozom velük, és nagyon örülök nekik, hogy az életük valamilyen szakaszában egy kicsi szerepem jutott.
Az eukarisztiát a hívők összejövetelében, az egyház látható megjelenésében ünnepeljük. Veronika, mit jelent számodra a Szent Mise?
Rendkívül fontos a Szent Mise, és akkor jöttem erre rá, amikor hát már sok mindenen mentem keresztül, különböző lelki gyakorlatokon, és egyéb ilyen nagy találkozókon, például a sportcsarnokban, azokon a karizmatikus találkozókon is éreztem, hogy az egyháznak óriási szerepe van abban, hogy összetartsa a lelkeket. És hogy tulajdonképpen minden ember része ennek az egésznek. És hát ott olyan karizmatikus atyák vonultak fel mindig, akikre fantasztikusan fel tudtam nézni. Egyrészt hitelesek voltak, másrészt mind az, amit mondtak, az az életükkel igazolt. És ez nekem nagyon fontos volt. De hát amikor ezeken túlmentem, akkor jöttem arra rá, hogy gyakorlatilag minden egyes szentmisében meg tudom élni. Az igaz, hogy az én állapotomtól, meg a lelki beállítottságomtól függ az, hogy milyen mélységig tudom megélni. De például a húsvétot azt mindig megrendülve élem meg. Kezdve húsvét csütörtöktől egészen a feltámadásig. Az döbbenet, hogy az én rám milyen módon hat, én azt könnyek nélkül és megdöbbenés nélkül nem is tudom megélni. Szóval amikor az atyák megfosszák az oltárakat, az valami döbbenet, és ha végig gondolom azt, hogy tulajdonképpen ez arra utal, hogy Krisztust megfosszák ruháitól, és mire van, mi végigvezetik őt az egész a Via Dolorosán, és tulajdonképpen viszi azt a keresztet, és azon a kereszten ott vannak az én bűneim is, mind az, amit elkövettem, és amivel adósa vagyok az életnek, és a Krisztussal való együtt járásomban is, ezt mindig vissza kell gondolnom rá, hogy bizony minden nap meg kell tisztulni ahhoz, hogy meg tudjam élni az Úrral való együttlétet. Rendkívül fontos nekem, és az oltári szentség és a felajánlás, és a bevezető énekek. Szóval nagyon örülök annak, hogy a mi Szent András bazilikánkban az atyák nagyon odafigyelnek arra, hogy méltó legyen. És főleg az ünnepeknél, de minden egyes szentmisénél, hogy átadják azt az átváltoztatást, hogy ott Krisztus áll az oltárnál, és ott az ostyában és a borban Krisztus teste és vére van. Igen, ez nekem nagyon-nagyon fontos, és megpróbálom meg is élni, és hálát is adok az Úristennek azért, hogy ott tudok lenni, és hogy vannak papjaink, és ezt az átváltoztatást megteszik. Nekem a Szent Mise mindig egy felödülés, egy megtisztulás, mindenképpen egy örömteli együttlét az Úristennel.
Tisztítsd meg szemem, hogy téged lássak. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád írják. Átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Áldozásaidat hogyan éled meg?
Megpróbálok mindig csendesen menni a szent áldozáshoz, ha egy mód van rá, de annyi minden körülmény van mindig, de amikor odaérek már néhány emberrel az oltári szentség vétele előtt, mindig mélyen meghajlok, és keresztet vetek, és azzal magamra veszem Krisztus keresztjét. Ez a keleti egyházban nagyon gyakori. Én ezt valahol a 8B vagy a Szent ott náluk tanultam meg, vagy néztem el, és találkoztam vele a Szentföldön is, hogy nővérek mélyen meghajolva magukra veszik Krisztus keresztjét is. Úgy lépek oda az oltári szentség elé. Igen. És boldog a lelkem, és hálát adok az Úristennek azért, hogy meglátogatott engem akkor, abban a pillanatban.
Tudjuk, hogy igen, elfoglalt vagy, hogy mennyire tudsz készülni a szent miseidre, és magára Jézussal való egyesülésre?
Hát... túl sok idő nincs. Ha egy mód van rá, akkor el szoktam imádkozni az adott evangéliumot az ige liturgikus naptárból, és vagy a Mária rádión keresztül a reggeli műsornál mindig végig hallgatom a napi penzumot, és úgy elkezdek azon gondolkodni. Szóval ez egy nagyon fontos momentum az életemben, de hogyha van rá időm és módom, akkor el is olvasom. Vagy pedig mostanság imádkozok Lizzie Kiszent Terézhez, még azzal az októberi rózsa
este,
igen, a rózsa esőtől kezdve, és mindig is kérem őt, hogy kísérjen az úton, meg Pió atya is, mert óriási nagy jelentőséggel bírnak az életemben. Pió atya is, egy olyan kaliberű atyát ismertem meg az ő személyén keresztül, aki a 20. század személyisége, úgy, mint Teréz anya. Szóval ilyen személyiség, mert második János Pál. Szóval ez, és amikor láttam azt a szerénységet, ahogy ő élt abban a kapucinus kis kápolnában, az a nagy darab ember, szinte hihetetlen, 42-es vagy 46-os lába volt. Láttam a saruját, és ahogy ő nyilatkozott.
És ahogy bemutatta a legszentebb áldozatot, gondolom.
Igen, igen, hát az óriási dolog. És láttam a tombáját, hát na, ezek azok a pillanatai az életemnek, amik, hát, amik úgy megráztak velőben. Hát nem is tudtam onnan elmenni. Úgyhogy San Giovanni Rotondóba mindig el akartam menni, és amikor a Szent Atya meghirdette a Szent Évet, akkor neki vágtam ezzel a lábbal, ezekkel a lábokkal a televízió Luxon keresztül, szlovák testvérekkel együtt, de örülök neki, hogy ott lehettem. Mm. Szóval igen. És még valahol nekem nagyon fontos volt az, hogy azt a közeget lássam, meg érzékeljem, ahol ő élt, ahol dolgozott. Az megint egy olyan annyira sivár terület, hogy szinte hihetetlen. Medjugorjében is ez volt az érzésem, hogy miért itt jelent meg a szűzanya, amikor sokkal, sokkal kedvezőbb körülmények között lehetett volna. De hát a Szentföld is ilyen.
Éppen pont ezért.
Igen, éppen ezért. Igen. Így van. Így van. És nagyon-nagyon hálás vagyok az Úristennek azért, hogy én ezt abszolválhattam.
Veronika, nagyon szépen megköszönjük, hogy eljöttél ide közénk a stúdióba, és hogy megosztottad velünk életedet, élettapasztalataidat. Itt a kedves testvéreknek elmondom, hogy dr. Farkas Veronika művészettörténésszel egy hónap múlva, 4 hét múlva folytatjuk a beszélgetést. Megköszönjük a kedves testvéreknek megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a stúdióból a két műsorvezető,
Mózes Endre
és Kucsere Mária Valéria. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen!
Az élet forrása, Urunk szemlélése az oltári szentségben.